Ablakban személyesen, előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhető. A beteg, illetve mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Németországban mintegy 10 000 ember halt meg a hőhullámmal összefüggő okok miatt. Ez a legmagasabb szám az elmúlt 10 évben, olvasható a Német Közegészségügyi Intézet közleményében. Több régióban jelenleg is 40 fok feletti hőmérsékletre számítanak. A legtöbb haláleset a 75 éves és annál idősebb korosztályban fordul elő. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, eső nem várható. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Délután 32-37, este 20-30 fok várható. Híradással 13 órakor jelentkezünk legközelebb, 12 óra 5 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Repül a varázsszőnyeg, messze útra feltámad most a meseilág. Gyere velünk gyorsan, majd meglátod, bármi csoda reál. Álmodik sokszor a buta szív, messzire hív. Repülünk, repülünk, de hová érkezünk?
Pompásan buszozunk. Részletek Garaci László regényéből. Felolvassa Kaszás Attila. Negyedik rész.
Kiderült, hogy Klári néni mégsem kém, mert akkora hibát egy CIA ügynök nem követel, hogy elválik. Sokáig titkolózott, de mikor újból férjhez ment, a névváltoztatás elárulta. Megszűnt ugyan kém lenni, ám egyszer, mint megszűnt erkölcsi lényként létezni. A válás a visszataszító leajasodás végfoka. Osztályfőnöki óra, elfhűségből. Egyetlen kérdésre sincs jelentkező. Némán, mozdulatlanul és gyűlölettel telve ülnek a padban. Legközelebb azzal próbálkozik, hogy milyen vagyok én, meg hogy milyen lesz az élete 10-20 vagy 30 év múlva. Felszólítja Lemúr Mikit. Milyen lakásban fogsz lakni, milyen munkahelyet választasz? Miklós nem akarta elképzelni a jövőt. Szép, napfényes panellakás, káposztás megyeren. Házsártos vereség, 6 kicsi porongy. Nem kívánt a jövőről beszámolni ennek az elvált asszonynak, a morális szörnyeteknek, kurvának. Miért engedik az ilyet tanítani? Hogy tovább rombolja az ifjúság erkölcsét? Miért engedik az ilyet egyáltalán tovább élni? Hol fogsz lakni? Budapesten? Lesznek gyermekeid? Berlinben fogok lakni, gondolta Miklós. Ösztöndíjas író leszek. Későn kelek az alkoholtól és az altatótól kába fejjel. Orrom tele lesz véres takonnyal. A mosdókagylóba fújom, de rácsapódik a trikómra. Így kezdődik a nap. Vérrel és takonnyal, tanítónéni, kérem szépen. A trikómon két kifakult transvestita. Boys are pretty in New York City. Felteszek egy teát. A konyhából anarchista szekértáborra látok. A szobából maoista törökökre. Fátyolos napfény, csupa szágak, kora tavasz. Ez lesz, Klári néni. Pattanásig feszülnek a rügyek. A kommunistákat elkergettük, Klári néni. Aki feloszlott, az úttörők meghaltak. Kiderült, hogy egy oltári nagy baromság volt az egész. Minek tetszett elválni? Inkább kémnek tetszett volna lenni. Jobban jár a Klári néni, ha kém. Ha már összesen házasodunk, hogy ne kelljen elválni. Visszataszító leajasodás végfoka. Ma kellene születni a Klári néninek. Borotválkoztam, kidobtam a taknyos trikót a szennyesbe. Gyógyteát fogok inni, csilistea. Amsterdamban vettem, ahol a házak homlokából kampó áll ki, mert csak ablakon át tudnak költözni. Hogyan fogsz visszaemlékezni az általános iskolás évekre, tanáraidra, nevelőidre, osztálytársaidra? Kérdezte Klári néni türelmesen. Lemúr Miki nem akarta tudni, mire fog emlékezni 30 év múlva. Miklós, Ide figyelsz te egyáltalán? Klári néni sokáig csak néz, mint aki kapizsgálni kezdi, mi az ábra, aztán az asztalra borul. Egy tanár nyílt színen kiterítve. Senki sem veszi a fáradtságot, hogy oda menjen. Puspognak, amőbáznak, röhigcsélnek. 3 éve az osztályfőnökük. Lemur Miki ütemesen a padhoz csapkodja vonalzóját. Helyet cserél Navratillal. Rajtsúrozzunk, gyerekek! Bögő, masina, lecserélni egy férjet, mint egy zoknit? Klári néni, a tenkesnek drukkol, he? Lassan feláll. Üres tekintet. Mindegy, mit mondasz, inkább hallgass. Elcsigázott és kétségbe esett, vagy csüggett és bánatos, vagy szontyoli és durcás asszonyka a 60-as évek legmélyebb bugyrából. Valami homályos értelmű bosszúvágyból halálra kínozzák a gyerekei. A rettenetes 7. A. Másnap kőkemény vonás a szája szélén. Most megmutatom nektek. Ez az erő már abból a férfiból jön. Az új férj akarata, féltése, szigorúsága. Zabos a góré, lesz nem ulas. Kiosz néhány intőt, néhány felelőt bezúgat, a főkolomposokat szétülteti. Az ültetés az apropótól függetlenül nagy horderejű, egzisztenciális esemény, az élet egy eddig ismeretlen, vadonatúj perspektívába helyeződik. Új baráti és szerelmi struktúrák képződnek, személyiségek deformálódnak vagy teljesednek ki. Rejtett tulajdonságok törnek felszínre, rossz tanulók feljavulnak, jó tanulók hullámvölgybe kerülnek. Minden érték átértékelődik. Az első pad ugyan fedezék nélküli tűzvonal, de Rónai a szomszédod. Matekból egy-eggyel jobbra számíthatsz. Viszont vészes közelségbe kerültél Tausz Jutkához, csak átnyúl a padok között, és toltartód alá csúsztat egy illatos levélkét. Az osztály passzív rezisztenciába szorul. Klári néni feleltetés közben már oda sem figyel, be vagyunk idomítva. A naplóba írogat. Kiosztja a tovább tanulási lapot. Az ideges rossz kedv örök árnya. Ma már nincsenek származási kategóriák, közli hidegen. De a fizikai dolgozók gyerekeit támogatjuk, hogy íróasztal mellé kerüljenek. Nálunk nincsenek fizikai dolgozók gyerekei. A Gyulai Miki egyedül a fizikai dolgozók gyerekei. És csak találgatni tudunk, milyen íróasztal mellé fogják ültetni, mert az, hogy hülye, még 8. is pontos évvel írja. Gyorsan elröpül az utolsó év. Nincs új anyag, csak ismétlés. A 7-esek lombozzák fel a búcsúzók termeit. Nagy díszítési versenyben vannak egymással. Klári néni úgy tesz, mintha nem értené a célzást, mikor mutatjuk neki a kapu feletti különös feliratot. Vállásra int már az óra. Lemúr Miki ballagó párja, Serei Kati. Ez meg közben hogy megnőtt a kis pöckös? Hamuba sült pogácsa a botocskára tűzött arisznyában. Kézen fogva ballagnak az olajzöld folyosón. Föl-föl, fiúk, csak semmi félelem. Mielőtt leveszik, megcsókolják a vörös nyakkendőt, elbúcsúznak tőle. Filiszter leszek magam is. Szertári vödrökben hűsölnek a csokrok. Mi az a filiszter, senki sem tudja. Soha többé nem leszünk általános iskolások. Navratil úgy énekli, miniszter leszek magam is. Jéghideg ölelések, formális puszik. Mostantól nem vonatkoznak ránk az iskolai szabályok. Nagyok vagyunk, máshova tartozunk. A lányok, főleg akik nem tanulnak tovább, rúzsozzák magukat, hűtlen asszony frizurát csináltatnak, és olyan fülbevalót hordanak, amitől kibodorodik a fülcimpa. A fiúk egyik délután a suli felé bandáznak, a kopogtató oda van ragadva a zöld festéktől. Kozma bácsi, a pedellus, a hűvös kapuajban fűrészport seper a kövön, és akkor ők sorban leturházzák az oroszlánfejes kopogtatót. Lemúr Miki az őszi osztálytalálkozón Kárpáti Marika kezére teszi véletlenül, vagyok olyan legény, a kezét. Ciklámen színű kis kosztüm van a Kárpáti Marikám. Te miért mentél gimnáziumba, Miklós? Általános műveltség miatt, Marika. A tanárok elszivárognak. Klári néni a sarokban ül, beszorítva. Raglánszabású kabát, gyöngyházfényű rúzs, keserű ránc az ortőn. Egy szót sem szólnak egymáshoz. Elég volt óraközben egy intenzív pillantást vetni Olgi nénire. Micsoda titkokat rejtegethet nagy, szomorú, beteg szívében. Mennyire eszelős és hamis ez az egész, hogy a magyar balladavilág gyöngyszemeit próbálja itt nekünk tornaóra előtt felvezetni, miközben világos, hogy erre, vagyis a magyar balladavilág gyöngyszemeire itt és most senki nem kíváncsi. Bármi másra szívesebben kíváncsiak lennénk, mint a magyar balladavilág gyöngyszemeire. És ezt ő ugyanolyan jól tudja, mint mi, mert azonnal megérezte, mikor belépett az ajtón. Osztály, vigyázz, hogy esélyei a mai napon a magyar balladavilág gyöngyszemeivel kapcsolatban minden kétséget kizáróan a nullával egyenlőek. Abból tudta, hogy hajszálai elektromossággal töltődtek fel, fejbőre viszketni kezdett, és még mielőtt megszólalt volna, dadogni kezdett. Érezte a nyelvével, hogy a dadogó izmok előre rángatózni kezdenek a szájában, az arcizmaival egyetemben. De mivel régi motoros volt az Olgi néni a pályán, és számtalan esetben ütközött a legteljesebb, azonnali és megmásíthatatlan közöny betonfalába, egyáltalán nem hőkölt vissza, hanem éppenséggel, annál nagyobb, eltúlzott lendülettel, harsányan, szinte vicsorogva, megfeszülő inakkal vágott a téma a magyar ballada irodalom gyöngyszemeinek taglalásába. Nos, ekkor történt az, hogy felfogván ezen vállalkozás abszurd értelmetlenségét és hiú önmagáért valóságát, pukkadozni kezdtem, rekezizmom pattanásig feszült, és orkánszerűen tört fel belőlem az irtóztató röhöghetnék. És minden további szó, minden komolykodás, csitítás csak olaj volt a tűzre. Hogy jól szórakozom-e? Érdeklődött Olgi néni. Nem látszik. Felszólított, hogy odakint fejezzem be, és én hétrét görnyedve, fuldokolva távoztam. Az iskolaudvar porában egy megereszkedett gumilabda hevert öntudatlanul, amitől ismét széles jókedvem támadt. Bekukucskáltam. Olgi néni a magyar balladairodalom egyik gyöngyszemének ritmikájára próbálta felhívni az osztály szíves figyelmét. Szétzilált hajjal, extázisban csapkodta az első padot. Harmadszor bemenne szép gyönyörű mátka. Az osztály pedig engedelmes, egyhangú, mélabőgéssel, ritmustalan, méfa hangon hadarta válaszul. Amamu mememe, mémömömü máma. Ám ekkor kijött Berta néni a szomszéd osztályból, a mozgalom Lennon McCartney-a, aki a csapatindulót szerzette. Szöveg, dallam. És a következő kérdést intézte hozzám. Te bőgöl itten, mint egy résztorkú vad szamár? Az azonnali fulladásos halál rémet érített magamhoz. Kicsöngettek. Az osztályunk ajtaja zárva maradt. Becsengettek a következő órára. Géza bácsi, az öreg hajlott hátú fizikatanár, akinek óraközben 20 filléres dobáltunk a kalapjába, az ajtó előtt toporgott, nem mert benyitni, mert hallotta bentről Olgi néni pattogó ritmusú előszavalatát, amiután századszor bőgte monoton hangon a nyáj, látszólag beletörődve, valójában a megtörhetetlen akarat konoklázadásával. Amamo mememe, mémömömü máma. Arcot mostam a WC-ben. Megpróbáltam kitölteni normális lelki térfogatomat, visszatalálni nyugodt és komoly önmagamhoz. De a didergő, kunkori, kifosztott lényt, aki odabent kuksolt, sehogy sem tudtam hozzáigazítani a magamról őrzött daliás képhez. Nem passzoltam többé. Milyen óra jön?
Kornyika.
Kati néni óra elején kiteríti a takarékbélyeg lepedőket, és aki fukarnak bizonyul, úgy megszolmizáltatja, hogy belefeketedik. Kodály módszer. A titászűnből nem ismerjük fel a lipem lopom a szőlőt. Dühében letörli a tábláról a növekvő vakáció feliratot, és egész órán a sallárom huzsedári huzsedomot gyakoroljuk. Lehozatja a lemezjátszót, a hangos részeknél Allegro hirtelen leharkítja, lebuknak a fecsegők. A karénekesek külön kaszt. Elkérik őket óráról, készülnek nofétre, franciául énekelnek, stb. Felsős fiúk általában medzók, mezzoszoprán. Napokig gyakorolom a helyvargánét, hogy mezzó lehessek. Egész énekkar és főleg rengeteg lány, nőhegyek előtt kell énekelni. Bemelegítésnek a Marseillaise-t nyomjuk. Az egyenkénti felvételi énekeltetés később lesz. Négyen vagyunk újak. Mindenki a mezzóra pályázik. Na-na, majd sejem szoprán. Kati néni szorosan mellém ül, ihletett pofát vág. Aha, ez kagylózik. Koncentrálok, ne csak ordítsak bele a vakvilágba. Ellenünk törtön kény uralma, vérben áztassa a zászlaját. Nincs egyenkénti felvételiztetés. Kati néni éles hallásával kiszálazza a hangok szőtteséből a felvételizők hangját, és mindenkit felvesz a mezzóba. Kati néni! Hurrá! Kérek 3 lepedő takarékbélyeget. Mezzó vagyok, anyu! Mezzó! Egy büszke mezzós. Ülök a mezzó közepén, a 7. csajokkal, és helyvargáné. Ugyanitt tartja Rózsi néni a tánciskolát vasárnap este. Klasszikus táncok után vesszük moderneket. Modern táncnál nem lehet a lányhoz érni. Nem bánom annyira. Néha mindig hozzá ízad a tenyerem. Neki meg szaga van, és vizes a dereka. Öltöny kötelező. Dezső bácsi klimpíroz. A bítes táncok az, hogy megálltok szemben, és a karodat lengeted. Rózsi néni mutatja a bítes táncot, őszül a hónalja. Ilyenkor Dezső bácsi a táncdalfesztiválból zongorál. Odakint sötét van, hideg, köd. 5 percenként húz el egy autó, tülkörés nélkül. Nesztelenül sohannak. Austin, Simka, Foxy. A csípő mozgás a lényeg. Tánc közben tilos beszélgetni. Úgy sem jut eszembe semmi. Ajjaj, fekete vonat. Hazakullogni megalázottan. Kenderesi bácsi a Moszkvicsa mellett áll, érre vasalt melegítőben. Télen is kocsival furikálja nehét a hobbi kertbe. Rongyrázás a köbön. Pista bá! A lábas alá tétett bügykölő gyanútlan nebuló mögé settenkedik, és fakalapáccsal nagyot kúr az asztalra. Tudd miért? Ordítja. Ajánlatos azt mondani, Tom. Cipőjét fehérre mázolja, körömollóval lukakat vág belé körben. Pajeszt húz, válba boxol, a Ludláb étterem borfoltos itallapjára írt haragos poémái citálja stentori hangon. Leghíresebb versének visszatérő refrénje, én, Hegyi Pista, bizisten itt vagyok. Kőszegi, a buzgó propagandista, neki is benyalt. Sejtéglából szurkálós virágtartót tervezett, kartonpapírból kivágta a lunyikot, hogy belopja magát Pista bá kérge szívébe. Á, dörgölőző eminens és a nyáladzó vattulok. Kőszegi ügyvéd lesz. Senki sem akar rajta kívül ügyvéd lenni. Komolykodó, felnőttes, unalmas foglalkozás. És valahogy olyan ellenforradalmi. Milyen ügyet kell pénzért védeni egy szocialista társadalomban? Az ügyvéd aljas érdeke, hogy fennmaradjanak az osztályellentétek, hogy hülyére kereshesse magát. Kőszegi, nagyképű és nevetséges ezzel az ügyvédezéssel. Valaki a szünetben bezárta Pista bát a szertárba. Én zártam be. Hiába dörömbölt, nem mertük kinyitni. Az kapta volna az első tockost. Feltépte az ajtót, repült a forgács, szállt a por, körbenézett, busa fejét előre szegte. Kőszegi a szemes sarkából rám pillantott. Nem én voltam, nyögtem. Pista bá bevonszolt a szertárba. Hogy miért pont engem? Azért engem, mert én a becsületemet már a donkanyarban otthagytam. Kúpos fogók a félhomályban, fűrészek, mintázóvasak, melfurdancs, sikattyú, subler, pontozó, rátétmunka, sarkos hajlítás, anyagcsomag. A sarokban borosüvegek egymásra dobálva. Szétverem a mocskos pofádat, mondta. És egyre közelebb hajolt. Belém akar harapni.
Mindenki velünk együtt énekelje, la 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 la, mert minden ember bíron élje, la 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 la. Hosszú az út, mely előttünk áll, mese világ vár. Repülünk, repülünk, varázs szőnyegünk száll.
Pompásan buszozunk. Részletek Garaci László regényéből. A negyedik részt hallották. Felolvasta Kaszás Attila. A felvételt Varga Károly és Gera Csilla készítette. Zenei szerkesztő Molnár András. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Csizmadia Tibor.
A regény rádió változata 1998-ban készült, és legutóbb 2020. június 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Bácsi! Bácsi, maga mit csinál itt?
Itt lakom.
Ládában nem lehet lakni.
De ebben lehet.
De nem lehet.
De lehet, mert ez csodaláda. Látod? Benne lakom.
Az igaz.
Na látod.
És ember a bácsi?
Ember? Na igen, ember.
És akkor ez a láda, ez a csodaláda ház?
Csak is. Nem látod?
És nagyon szép.
Tessék, lépjetek be bátran. Ez itt az ajtó.
A bácsi mindig itt lakik?
Nem mindig. Néha máshol is lakom, de nem szívesen.
És nem fél a bácsi, hogy valaki beköltözik ide, mikor a bácsi nincsen itt?
Miattam aztán beköltözhet.
Hát akkor lakhatnánk itt mi is?
Nyugodtan.
Te buta, hiszen nincs kiutalásunk.
Annyi baj legyen, én már is adok egy kiutalást. Tessék.
Jaj, de jó.
Na de, mit szeretsz játszani?
Háborút.
Akkor add vissza a kiutalást.
De békét akarok. És rendőrt is szeretek játszani. Én papát, mamát szeretek játszani. Bácsi.
Gyerekszínész voltam a rádióban. Csellár Rékával beszélget Szabó Éva.
Réka, nagyon furcsa nekünk itt most egymással szemben ülni, mert amikor most beszélgetünk, akkor nem egyszerűen csak egy riport születik, hanem te a gyerekkorodon, én pedig a kezdő rádiós éveimmel találkozom. Ugye itten kölyökképpel nézel rám, és kiderül, hogy 4 kötetnyi múltad van, rádiós és televíziós múltad.
Magyarázd meg, mert ez félreérthető, a 4 kötetnyi múlt.
Hát édesanyád gyűjtötte össze, ugye kezdettől fogva azokat a dokumentumokat, amelyek tulajdonképpen a te pályafutásodat mutatják itten. Most itt véletlenül kinyitottam egy helyen, és nagyon szerencsésem, mert ugye ennek a műsornak a szerkesztője akkor én voltam. Felkérjük, hogy 1974. december 6-án délelőtt 8 órakor a 14-es stúdióban a Nyitni Kék című műsor felvételén megjelenni szíveskedjék. És akkor te megjelenni szíveskedtél. Hogy lettél te Nyitni Kékes gyerek?
Tarnai Márta nevéhez fűződik, ezt először el kell mondanom. Ő hallott engem verset mondani, és azt mondta, hogy ez neki nagyon tetszik, és nem lenne kedvem a rádióban dolgozni. Persze, hogy igen, mondtam, hát mit mond erre egy 10 éves gyerek? És persze nem is bántam meg, mert aztán megismerkedtem veletek is, és ez volt az életem. Ez volt az életem.
Tarnai Márta azt a használati utasítást adta hozzád, hogy te egy nagyon gátlásos gyerek vagy. Így igaz? Vagy így volt igaz?
Ez most is így van. Ez most is így van. Ahogy engem ismernek, meg ahogy talán most hallják az emberek, vagy aki hallgat engem, az nem tudhatja, hogy én most is pontosan ugyanilyen vagyok. Nem igaz, hogy változtam. Legfeljebb erősödtem az évek alatt, vagy edzettem magamat, de most is nagyon zavarban vagyok. Különösen attól, ez soha nem fog elmúlni, hogy itt vagyok a mikrofon előtt, és azt érzem, hogy esetleg, amit én most mondok, emberek százai vagy ezrei fogják hallgatni. És ez a felelősségérzet és ez a szorongás, ez soha nem múlik el, szerintem. Én azt hiszem, hogy belőlem ez soha nem fog elmúlni.
Miért fontos neked, hogy az a kép, amit az emberek a hangod, a megszólalásod alapján alkotnak magadról, az hogy úgy mondjam, hibátlan legyen, vagy legalábbis veled azonos legyen? Nem is látnak a rádióban, csak a hangodat hallják.
Azért, mert úgy érzem, hogy ezt a figurát, vagy amilyennek engem elképzelnek, ezt az emberek szeretik. És az életben is azt érzem, hogy az ilyen mosolygós, kedves, vidám embereket szeretik. És nekem pedig létszükségletem az, hogy a környezetem szeressen. Mert különben még szorongóbb vagyok. Tehát kell egy olyan alaphelyzet, hogy engem kedvelnek, engem szeretnek, nem kell, hogy imádjanak, vagy hogy túl dicsérjenek. Csak ha belépek valahova, és én körbe mosolyogok az emberekre, köszönök, akkor az egy olyan jó érzés, hogy nekem szinte mindig mosolyogva szokott mindenki visszaköszönni. És ezért én teszek is, pontosan azért, mert így tudok létezni, meg dolgozni.
Most nem tudom, hogy ti mit kaptatok annak idején ettől a műsortól, mert hogy mi nagyon sokat tőletek, gyerekektől, ez egészen bizonyos. Ezt most már minél távolabb vagyunk tőle, annál inkább tudom.
Nagyon sokat kaptam. Ahogy már mondtam korábban is, egyszerűen ez volt az életem. Úgyhogy ilyen értelemben összehasonlítási alapom nincs is, de nem is tudtam volna másképp az életemet elképzelni. Én így éltem, jártam iskolába is, de mi itt éltünk, rengeteget dolgoztam. És megszoktuk, hogy mi az, hogy munka. Itt gondolom, hogy azok, akik nem ismerik ezt a környezetet, nem tudják, hogy itt hogy zajlik a munka. Itt minket nem pátyolgatnak, meg nem dicsérgetnek, meg nem lesik minden kis kívánságunkat, hanem mi itt dolgoztunk, mint a felnőttek. Mindamellett persze nagyon jó hangulatban, de komolyan. Ami már gyerekkorban tudatosult bennem, mint élmény, hogy miért is élvezem ezt igazán. Az ember bemegy egy stúdióba, akár a rádió stúdiójába, akár egy szinkron stúdióba. Azért általában ezeknek nincsen utcára néző ablakuk. Teljesen mindegy, hogy délelőtt 10 óra van, vagy éjjel 12. Én bemegyek, és ott a környezet, a hangulat pontosan egyforma, pontosan ugyanolyan, és kizárom a külső világot, és csak azzal foglalkozom, hogy ott állok a mikrofon előtt, és kikapcsol mindent elfelejtek. Csak ezzel foglalkozhatom, ami itt történik, mert meg kell felelnem a feladatnak, mert el kell játszanom.
Elképesen is szép, amit mondasz, hogy azért ez egy burok, amely ezt a munkát körbefogja, és ami a benne lévő embereket egybe kapcsolja, tehát mégis egy kicsit külön világ, miközben valóban dolgozunk itt. Érdekes dolgot mondtál az előbb. Neked nagyon fontos, hogy szeressenek. Lehet mikrofonon keresztül szeretni? Most arra is gondolok, hogy ugye én elvárom, hogy akik engem hallgatnak, szeressenek, és én, aki hallgató vagyok, valóban tudok szeretni egy hangot, mert ennek a hangnak arca van. Esetleg egy nagyon biztató, mosolygós gyerek arca olykor-olykor.
Azt hiszem, hogy itt pontosan ugyanazt tudom csak válaszolni, hogy érezni kell azt, hogy engem hallgatnak. Ez a legfontosabb, hogy én nem csak ülök egy stúdióban, ülök ebben a burokban, amiről beszéltünk, és én beszélek ebbe a burokba, és a rendező integet, hogy most ez neki tetszik, vagy nem tetszik, vagy leinti, hogy vegyük újra, hanem egy picit legyen az emberben ott, hogy ezt hallgatják is. Pontosan emlékszem, a gyerekstúdióba jártam, a rádió gyerekstúdiójába, és egy vizsgán nagyon sokáig nyúztak, a Bóbita című verset mondtam, nagyon sokáig nyúztak a Gál István, ha jól emlékszem, ő. És négyszer vagy ötször mondatta el velem a verset, és aztán megmondta, hogy Réka, az a baj, hogy amíg te nem látod, amit mondasz, addig soha nem lesz jó.
Addig mások se láthatják.
Igen. Addig mások se láthatják, neked kell látnod, hogy a Bóbita táncol, és hogy körben az angyalok ülnek. És ha ezt látod, akkor fogja látni az, akinek mondod.
Milyen gyerek voltál egyáltalán, Réka? Most már egy kicsit látod magad felnőttként, hogy egy ilyen ábrándozó, meditatív gyerek.
Én most is ábrándozós vagyok, legalábbis az az egyik énem. Ha egyedül vagyok, akkor olyan vagyok. Ugyanolyan maradtam, mint amilyen voltam, hogy a torkomban dobog a szívem még ma is, hogyha belépek egy stúdióba, ha nagy művészekkel kell dolgoznom. Nem változott ez az érzés semmit. Én azt hittem, hogy majd egy kicsit ez enyhülni fog, hogy majd nem fogom annyira kis pontnak érezni saját magamat egy nagy művész mellett, hiszen én is most már azért majdnem 15 éve, vagy talán még több is, hogy dolgozom, de ez semmit nem változott. Ez semmit nem. Ugyanolyan maradtam.
Ezeket a visszatérő szorongásokat itt nagyon furcsán hallgatom, de arra kell gondolnom, hogy akkor ez a munka neked arra is jó volt, hogy újra meg újra rákésztessen téged arra, hogy egy számodra fölállított mércét, vagy egy önmagad által fölállított mércét át kell ugorni, és nem szabad átbújni alatta.
Ez így van. Ez pontosan így van. Most nem is tudok erre mást mondani, mert ezt nagyon jól látod.
Ez erősített téged azért.
Igen, igen. Ez nagyon jó volt, hogy kitöltötte az életemet, hogy én kaptam a feladatokat. Hozzá kell tennem, hogy ez egy óriási szerencse is. Ezt ma is úgy érzem, hogy én kaptam a feladatokat, engem megtaláltak a feladatokkal, engem hívtak, mert én utána nem mentem soha. Nem mertem menni utána, és ma is olyan döbbenten látom néha, hogy a mai napig, most, hogy már szabad foglalkozásukként, még mindig ezt csinálom. Még mindig vannak feladataim, még mindig hívnak, még mindig gondolnak rám. És ez egy csodálatos dolog. Tudom, hogy ebben nekem nagyon sok munkám van. Mert amit én tettem, az az, hogy amilyen feladatra engem felkértek, azt én a legjobb tudásom szerint megpróbáltam megcsinálni. És hát úgy látszik, sikerült.
Itt a színészek nagyon szeretnek tehetséges gyerekekkel együtt dolgozni. Te magad is említetted, hogy dolgoztatok. A színész színészként, a gyerek színészként, tehát kisebbségtudatotok a színészek mellett nem volt. De érzékeltétek
de
magatok körül, hogy
a... egyenrangúságot, amit mondasz, ezt mi nem éreztük. Semmiféle egyenrangúságot nem éreztem. Én az egyenrangúságot úgy értelmeztem, hogy a rendező elbírálásában. Ahogy mindenki, a kis Katika a maga szerepében, meg az X a maga szerepében, meg kell, hogy feleljen a feladatnak. Na de hát ezt én nem így éreztem. Én úgy éreztem, hogy mit keresek én itt, és azért nagyon jól esett, és nagyon kellett az, hogy bátorítsanak ezek a nagy művészek minket, ahhoz, hogy mi megmerjünk egyáltalán mukkanni, még akkor is, hogyha ott van a szerepemben, hogy nekem most meg kell szólalnom, és beszélnem kell, és hogy jó lehessek a szerepben, ahhoz kellett az ő bátorításuk.
Tudtak bátorítani?
Persze.
A gyerek partnereid közül kikre emlékszel vissza az indulás környékéről?
Jaj, most nézegettük a képeket is. Akire emlékszem, az a Tóth Tibi. Azt tudom, hogy ő vele nagyon sok gond volt. Már nem a munkájával természetesen, hanem elég sokat.
Igen, ott a gyerek.
Igen, Kósa Ivett. Például Geszti Péter, mint kis gyerekszínész, sokat szinkronizáltunk együtt, vagy a Berkes Gábor, aki azóta az első emelet együttes vezetője.
Csodálkozom, hogy egy név kimaradt itt a felsorolásból, mert ha nekem azt mondják, hogy Csellár Réka, akkor utána azt kell mondanom, hogy Kaszás Gergő.
Lehet, hogy a Gergő azért maradt ki, mert annyira természetes, hogy emlékszem arra, jaj, ez nagyon aranyos volt, hogy volt egy időszak, mikor azt mondták, hogy azért nem dolgozhatunk együtt, mert nekünk annyira egyforma a hangunk, hogy meg se lehet állapítani, hogy melyik a fiú, meg melyik a lány. Hát mind a kettőnek olyan kis csilingelő, pici kis hangja volt, és azt mondták, hogy ez így nem jó, nem illik össze. De hát azért dolgoztunk mi elég sokat együtt.
Rengeteget dolgoztatok együtt. Egy dologra nagyon emlékszem, erről a Gergővel is beszélgettünk, hogy együtt ültetek ti valamikor az askenázi ládikájában, mint apuka és anyuka. Visszaemlékszel-e még erre a hangjátékra?
Igen, emlékszem. Ez egy nagyon aranyos rádiójáték volt. Nagyon.
La, 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 la. Na, én most rendet csinálok. Először is feltörlöm ezt a tócsát.
Én meg olvasom az újságot.
Olvasd csak, apuka. Legyen egy kis nyugalmad. Fehérbe vagyon, fehér a rózsa.
Asszony, hagyd már abba a munkát! A tócsának hasznát veheted. Levest főzhetsz belőle, hallod?
Igazad van, apuka. Ez a tócsa nem is olyan piszkos. Levest főzök belőle nudlival.
Teríts meg, már korog a gyomrom.
Adom már, apuka. Tudom, hogy éhes vagy. Hozom már. Mi van az újságban, apuka?
Á, semmi kár rá szót vesztegetni.
Lesz háború, apuka?
Nem én mondom, azt meg anyuka.
Én nem akarom, hogy háború legyen. Te sem, ugye?
Hogy igazi háború legyen, azt nem akarom. De az én játékrevolverem megmaradhatna. Meg a kis ágyuk is.
Az én házamban senki sem lövöldözhet. Az én házamban rend lesz.
Frász!
Nem szeretem, ha így beszélsz.
Veszekednünk kell. Még nem is veszekedtünk.
De hiszen szép idő van. Veszekedjünk holnap.
Na jó, akkor holnap.
Vagy holnap után, vagy amikor majd én szólok.
Akkor hagyjuk csütörtökre. Nem tudod, mikor lesz csütörtök?
Soha se fogunk veszekedni, ha szép idő lesz. Csak ha majd esik az eső.
Azt nem lehet. Apuka meg anyuka vagyunk. Muszáj veszekednünk, ha nem is esik az eső. Mit szipogsz?
Nem szipogok.
És mit húzogatsz mindig?
Semmit se húzogatok.
A kötényedet húzogatod. Minek?
Annak, hogy ezt így szokták. A kötényt húzogatni kell.
Frászt.
Gergővel való kapcsolatomról jut eszembe. Belehallgattam egy kicsit ezekbe a rádiójátékokba. Egészen különleges élmény volt. Az, hogy nem is tudtam emlékként így felidézni az akkori szerepeket, vagy amit akkor játszottunk. Valószínűleg azért nem, mert egyszerűen ilyenek voltunk. Nem annyira eljátszottuk mi ezt, hanem ilyenek voltunk. Másrészt meg 10 év körüli gyerek voltam, hát ki tud kristálytisztán 10 éves kori emlékeit felidézni. Na, a lényegre térek. Hallgattam ezeket a rádiójátékokat, amikben azért a legnagyobb részben mi Gergővel szerelmes párt játszottunk. És egész különleges volt hallgatni saját magamat, meg őt természetesen, hogy munka kapcsolaton kívül köztünk nem volt semmi. Ezt én tudom, de még én magam sem ezt hallom ki a játékból. Tehát mi ezt annyira éltük, ezeket a játékokat, hogy még nekem magamnak is nehéz elhinni, pedig tudom, hogy még azt sem mondhatnám, hogy nagyon jó barátok lettünk volna. Együtt dolgoztunk. És amikor ezt hallgattam, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy valószínűleg az történt, hogy nekem ezek az élmények ki is maradtak az életemből. Tehát én átéltem ezeket, tökéletesen mindent, a gyerekszerelemtől elkezdve a családi veszekedésekig, a barátságok megszakadásáig, hogy ezeket aztán annak következtében, hogy eljátszottam, az életemben nem éltem át, és azt hittem később, hogy ezek az élményeim megvannak, és ez valami egészen döbbenetes élmény rájönni, hogy nincsenek, mert az, hogy az ember eljátsza és átéli, az nem jelenti azt, hogy megvannak ezek az élmények. Nem bánom, hangsúlyozom, egyáltalán nem bánom, mert nem hiszem, hogy más lett volna az életem, én akkor is egy álomvilágban éltem volna, meg most is úgy élek, csak ez még talajt adott hozzá, hogy igazán ki is éljem az álmaimat. Úgy éreztem, már amióta csak gondolkodni tudok, és mostanában is, hogy az élet úgysem tud olyan gyönyörű dolgokat produkálni, mint amit én el tudok képzelni. Nagyon jellemző, hogy én általános iskolás koromban is, lehet, hogy még kicsit felső tagozatban is, Benedekellek meséken éltem. Én imádtam olvasni a meséket. És most felnőtt fejjel úgy érzem, hogy azért szerettem nagyon ezeket a rádiójátékokat is, mert minden konfliktust átélhettem, kiélhettem magamból, de rövid idő alatt. És a megoldás is ott volt, a rádiójáték fölvétele tartott mondjuk 2-3 óráig, vagy néhány napig, és az egész konfliktust végigéltem napok alatt, ami más embereknél egy életen át tart. Tehát pozitív megoldást adott, természetesen kellemes véget adott.
Mikre emlékszel vissza, Réka?
A mézes élet, ketten a ládában, amit a Gergővel csináltunk, ott egészen pici gyerekek vagyunk. Nem is tudom, hogy a szerep szerint mekkorák, még a korunknál is talán kisebb.
Minden esetre akkorák, hogy beleférjetek egy ládikóba, ugye?
Óvodáskorúak. Aztán mondjátok utánam háromszor, az is egy nagyon aranyos kis játék volt arról, hogy a szülők nem törődnek a gyerekükkel, és még azt sem veszik észre, hogy a két Andi, a fiú Andi meg a lány Andi szerepet cserélnek és másik családhoz mennek haza. Ez azért érdekes, különösen, mert erről eszembe jutott valami, hogy mennyire nem csak munka volt ez nekünk, hanem igazán játék is. Imádtuk például a 20-as stúdiót. A 20-as stúdió a rádiójáték stúdió, ahol megtalálható a telefon fülkétől elkezdve a boros pincén keresztül a fürdőszobáig mindenféle különleges dolog, ahol ezeket a hangokat produkálni lehet. Hát ez gyerekfejjel egy csodálatos élmény volt. És ha mondjátok utánam háromszorban például, ha már így hangokról van szó, volt egy jelenet, amikor a kis Andi nagyon megdühödik, mert beküldik a szobájába játszani, és földhöz vágdossa a játékait. Menj innen, te ronda maci, menj innen, te ronda játék, mindent földhöz vágdos, és ezt akkor, mivel Gergő volt ott, Gergő csinálta a hangeffektusokat, és emlékszem rá, hogy ezt többször föl kellett venni, mert én állandóan elnevettem magamat, ahogy a Gergő óriási élvezettel vágta földhöz a különböző tárgyakat, ahogy a kis Andi, mert hogy a mikrofon mellől én nem mozdulhattam el, hát ez persze a rádió, ez a lényege a rádiónak. Ő dobált helyettem. Aztán, hát volt még sok, az Ezer titkú kastély, a folytatásos mese, az csodálatos volt, azt Kertész Mihály rendezte, és persze az Óz, ami, hogy úgy mondjam, a legismertebbé tett mind a kettőnket, mert hogy lemezen is megjelent. Az Ózt is nagyon szerettem. Bár amikor csináltuk, nagyon megilletődött voltam, mert egy olyan szereplő gárdával, amit nem is tudom, hogy mindenkit fel tudok-e sorolni, de hát Szemes Mari, Galambos Erzsi, Hauman Péter, Gellei Kornél, szóval Stanka István, egy ilyen szereplő gárdában ott voltunk mi ketten gyerekek, és különösen azért volt nekem ez egy kicsit félelmetes, mert abban az időben már nem voltam én olyan nagyon kicsi. Azért, mikor igazán kicsik voltunk, nem hiszem, hogy annyira tudatosan játszottunk volna. De itt már éreztem azt, hogy nekem ezt a szerepet el kell játszanom, és ez kicsit görcsösebbé tett, mint amikor csak úgy magamat adom.
Neked könnyebb dolgod volt, mint Gergőnek, ugye ő kutya volt, te saját magadat játszhatod, dorka voltál.
Igen, csak volt egy olyan érzésem, hogy én nem vagyok már ez az igazán naív, csupa jósággal a világra csodálkozó kislány. Ez is furcsa volt, hogy hallgattam ezeket a rádiójátékokat, hogy Istenem, én milyen kis életvidám gyerek voltam, milyen nyitott, hogy te is ilyennek láttál minket.
Persze.
Hogy azóta mi minden történt. Hogy azóta...
Nem minden látszik ám, ami az emberben megtörténik, úgyhogy te ezt biztosan másként éled meg, mint ahogy én látom most. Ahogy itt szemmel ősz velem. Na, azután volt, akarsz még hangjátékról beszélni?
Nem, most amiről feltétlenül szeretnék beszélni, beszélgettünk arról, kérdezted, hogy lehet rádión keresztül szeretni. És a Miska bácsi leveles ládája nekem erre a legjellemzőbb példa, mert biztos, hogy Nyitnikék is rengeteg sok levelet kap, de amikor a Miska bácsiban dolgoztam, már valamivel felnőttebb voltam. És igazán szíven ütött az, amikor megtudtam, hogy ez a műsor 5-600 levelet kap havonta. Hogy ezt a műsort ennyien hallgatják. És belegondoltam abba, hogy vannak olyan, például tanyasi gyerekek, akiknek az élete az, hogy a mindennapi tevékenységei mellett be tudja kapcsolni mondjuk a Miska bácsi leveles ládáját, vagy a Nyitnikéket, a Nyitnikék postáját, és ez neki szól. Ez neki szól, felolvassák a levelét. Ez egy, talán egy pesti gyereknek, aki moziba mehet, játszótére mehet, oda mehet, ahova akar, ez nem is egy akkora csodálatos dolog, mint nekik. Úgyhogy a Miska bácsi nekem felejthetetlen maradt, hiszen 14 évig dolgoztam ebben a műsorban, és ez is teljesen a része volt az életemnek.
A műsorral együtt lettél klasszikus.
Jaj, ez azért túlzás.
Rika, leérettségiztél, ha valakinek már ekkora múltja van a rádiónál, és gondolom, ekkor már televízióztál is, óhatatlan megfordul a fejébe, hogy színművészeti főiskolára akar menni. Veled hogy volt ez?
Mentem is, igen. De a mai fejemmel tudom, hogy én se vettem volna föl magamat. Ez teljesen természetes is volt, hogy nem vettek fel. Én egy későn érő típusú ember vagyok, én akkor egy nagyon gátlásos kamaszlány voltam. Akkoriban 18 éves korában már mindenki tudja, hogy mit akar, mit szeretne csinálni. Én azt hiszem, hogy akkor értem a 16 éves koromat körülbelül. Nem csodálom, hogy nem vettek föl, talán jó is. A Nemzeti Stúdióba se vettek föl, de mit mondjak, még kövér voltam. Nem tudom, miket mondjak magamról, ami miatt tudom, hogy nem is vehettek föl. Emlékszem arra az élményre, ahogy beléptem a főiskolán az előtérbe, ahol várakoztak a felvételizők, és körbenéztem az arcokon, és láttam mindenkin azt az akarást, hogy igen, én tudom, ki vagyok, talán ez a leglényegesebb, én tudom, ki vagyok, és én meg akarom mutatni magamat. Na most nekem ez mind a kettő hiányzott. Én nem tudtam, hogy ki vagyok, talán még most sem igazán tudom, ebből következően nem is akarhatom megmutatni magamat, mert kit akarok megmutatni.
Most ezután, a látszólagos kudarc után, amivel végül is szembe tudtál nézni, és le tudtad vonni a magad számára konzekvenciákat, hogy alakult az életed?
Utána tanárképző főiskolát végeztem levelező tagozaton, és dolgoztam a szakszervezetek fővárosi művelődési házában. Az egész szamár létrát végigjártam, én kisegítő portástól elkezdve kézbesítőn át, minden, adminisztrátor, minden voltam, és utána népművelő is lettem, magyar népművelés szakon végeztem a főiskolán. És ez is egy nagyon-nagyon jó iskola volt. Egy nagyszerű jó iskola. Hogy az ember megtanulja, hogy kell alkalmazkodni másokhoz. Milyen az, ami a legjobban szemlélteti talán ez, hogy milyen az, amikor még mindenki parancsol neked, és milyen az, amikor már a magad lábára kell állnod, és már nincs az a kellemes állapot, hogy megmondják, hogy mit csinálj, hanem neked kell döntened, és neked kell a feladatokat ellátnod.
Mozgásba hozta valamelyest a realitás érzékedet ez a terep? Vagy maradtál ábrándos itt is?
Én most is ábrándos maradtam. Én azt hiszem, hogy nem voltam én igazán olyan nagyon jó népművelő. Ahhoz, hogy én úgy érezzem, hogy valamit én igazán jól csinálok és szeretek csinálni, ahhoz fel kell oldódnia annak a görcsnek, ami bennem van. És ha ez nem oldódik fel, akkor azt nem tudom csinálni. Emlékszem, hogy amikor aztán később gyerekműsorokban is szerepeltem, minden előadáson az volt az érzésem, hogy milyen csodálatos, hogy már nem vagyok népművelő, és nincs minden előadás előtt fél órával az a görcs a gyomromban, hogy hányan jönnek el, hányan lesznek, és hogy eléggé rentábilis lesz a műsorom, és most mennyire fognak megszívni azért, hogy kevés néző jött, vagy sok néző jött, és ide ér-e a színész, és ez olyan jó érzés volt, hogy most én a másik oldalról vagyok, és most nem én izgulok a népművelő helyett.
A rádió és televízió ez alatt az idő alatt is maradt, ugye?
Igen. Igen. Folyamatosan dolgoztam, és aztán egyszer csak úgy gondoltam, hogy megpróbálom, hogy mi lenne, ha én csak ezt csinálnám. És sikerült. Úgy értem, hogy most szabad foglalkozásúként szinkronizálok, rádiózom. Illetve olyan feladatokat látok el, ami éppen jön. Körülbelül 2 évig gyerekműsorokban szerepeltem az Omikron színpaddal. Óvodákban, iskolákban, azt is nagyon-nagyon szerettem. De nekem most már az igazi világom mindig is a rádió meg a szinkron marad.
Hát térjünk vissza még ehhez a Ládikához, jó? Ebből a valamikori 10 éves Csellárékából közben igazi anyuka lett egy új szerepkör. Hát erről mesélj.
Igen, ahogy már mondtam neked, kicsit féltem is ettől a beszélgetéstől, pontosan amiatt, hogy nagyon nehezen emlékszem most bármire vissza, annyira lefoglal a gyerek, és ezt most jó értelemben mondom, nem zavar, hogy lefoglal, hanem nagyon örülök neki, hogy még a külvilággal nem is szívesen foglalkozom. Sokkal szívesebben gondolok őrá, sokkal szívesebben nézem, ahogy mosolyog, vagy ahogy elkezd gagyogni nekem. Az egy csodálatos élmény. Most 3 hónapos, és egyelőre úgy érzem, hogy ez az életem. Lehet, hogy ez meg fog változni, lehet, hogy majd később úgy fogom érezni, hogy most már valóban én következem, most nekem is tovább kell élni a saját életemet, mert az életem nem csak arról szól, hogy nevelem a gyerekemet, de ez még nem következett be. Ez még nem következett be, majd lehet, hogy bekövetkezik. Most még kitölti az életemet teljesen.
Rika, sikeres gyerekszínész voltál, azóta is folyamatosan rádiózol, szinkronizálsz, dolgozol gyerekekkel. Gyereked van. Boldog ember vagy?
Igen. Igen, úgy érzem, hogy az vagyok. Az a munkám, amit nagyon-nagyon szeretek csinálni, megbecsülnek érte, elismernek. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb boldogság. Van egy nagyszerű férjem, őt sem hagyhatom ki, aki mellett megnyugszom. A családom mindenben segít nekem. Úgyhogy boldognak kell lennem.
Szervusz!
Szervusz!
Nekem nem szabad veled játszani.
Nekem se veled.
Ülj a televízióhoz, én meg ide a rekaméra.
Kár, hogy nem szabad veled játszani. A becsület szavamat adtam.
Nekem is a becsület szavamat kellett adni. A nagy becsület szavamat.
Hát jó. Ha nem szabad, hát nem szabad. Kapcsold be a rádiót.
Jó. Aztán kimosom a függönyt. Aztán elmegyek neked sörért.
Ha a papagáj kijön a folyosóra, akkor tépek belőle egy zöld tollat. És neked adom, hogy legyen tollad. Jó lesz?
Nagyon jó lesz.
Csellár Réka színművésszel Szabó Éva beszélgetett. Szerkesztette Szebényi Cecília. A beszélgetés 1992-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, február 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók.
Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forinttal olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátás.